Szegedről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tanévzáró tedeumot tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai, diákjai számára az Egri Bazilikában. A résztvevőket Lóci Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke köszöntötte. Rámutatott, hogy a magyar állam segítségével 7 óvodával bővült az egyházi intézmények száma, így már 57 köznevelési és szakképző intézmény tartozik a főegyházmegye fenntartásába. Az ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött, melynek fő celebránsa Ternyák Csaba érsek volt. Szent beszédében rámutatott, az ige hirdetés mellett a lelki pásztorok legfontosabb feladata, hogy Jézus Krisztus keresztáldozatát jelenvalóvá tegyék minden szentmisében. Az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre felszólítással, erre kaptak megbízást az apostolok az utolsó vacsorán. A diákokhoz szólva örömét és büszkeségét fejezte ki, hogy a templomi szolgálatban, tanulmányaikban, a sport vagy a kultúra, az ének vagy a zene területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A Szent Mise után Mikére Gervasoni az Eger belvárosi főplébánia káplánja tartott előadást, melyben a neokatekumenális út és az egyház missziós küldetéséről beszélt. Az ünnepségen Ternyák Csaba érsek oklevéllel és könyvjutalomban részesítette a tanévben, tanulmányi vagy sport eredményével, példamutató magatartásával, vagy közösségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó közel 240 diákot. A 2024-25-ös tanév lezárását követően a főpásztor kihirdette a következő tanév mottóját, mely így hangzik: legyetek a remény zarándokai. 16. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát Budapesten és országszerte, illetve határainkon túl több helyszínen a békéért, a kiengesztelődésért és a megfogant életekért. A szervezők kérik, hogy ahol imádkoznak bátor férfiak, jelezzék a Mária fiai, térden álló férfiak szentolvasó rózsafűzér ima szövetsége és missziója e-mail címén, valamint küldjenek képeket, összefoglalást, tanúságtételt és ima szándékokat is. Legközelebb a térdeplő rózsafűzér imádkozó férfiak következő első szombati ima alkalma július 5-én a fővárosi Szent István Bazilika előtti téren lesz. A közigazgatást igazítsuk az élethez, azaz szemléletet kell váltanunk, és át kell térnünk a közigazgatási egység alapú fejlesztés politikáról a térségi fejlesztés politikára, amelynek egyik első jele a versenyképes járások program, mondta Navracsics Tibor, Tatán, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság konferenciáján tartott előadásában. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hozzáfűzte, ahogy Magyari Zoltán felismerte az adatalapú közigazgatás jelentőségét, úgy nekünk a hatékony közigazgatás érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az adatokra és korunk új munkavégzési módszerére, a digitalizációra. A miniszter kiemelte, Magyari Zoltán fogalmazta meg elsőként a máig érvényes célt, hogy a közigazgatás célja a közjó szolgálata, és teljesítményét ahhoz kell mérni, hogyan járul hozzá a közjó gyarapításához, a nemzet boldogságának növeléséhez. Az amerikai elnök nem zárja ki, hogy az izraeli csapások nyomán megsemmisült az iráni atomprogram. Donald Trump a Reuters hírügynökségnek adott interjúban elmondta továbbá, hogy az Egyesült Államok továbbra is napirenden tartja az Iránnal vasárnapra tervezett nukleáris tárgyalásokat, de nem biztos, hogy azokat meg is tartják. Az amerikai külön megbízott Steve Witkoff a tervek szerint vasárnap Ománban találkozik az iráni delegációval. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült napos, száraz idő, csak az észak-keleti-keleti tájakon képződhetnek gomoly felhők. Főként a Tiszántúlon élénkülhet meg az északi északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Parajdi Sóbánya katasztrófájával fogunk foglalkozni, majd bemutatjuk a székelyföldi Szováta települést is. Elsőként Barna Botondot, Hargita megye tanácselnökét hallják, aki az anyaországi és a romániai támogatásokról tartott tanácskozást Parajdon. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Először is azt, hogy miről lesz szó Nacsal Őrinc államtitkár úrral, arról fogunk beszélni, hogy milyen segítségre számíthatnak a Parajd községi turisztikai vállalkozók, ami azt igyekszik kárpótolni, vagy amit okozott ez a bányának a kiesése, hiszen a turizmus Parajd községben úgy épült fel, hogy a turisztikai vállalkozóknak nem kellett azzal foglalkozniuk, hogy turistákat vonzanak Parajd községbe, mert volt egy parajdi sóbánya, ami szaknyelven utazás befolyásoló tényező volt, tehát a bánya vonzotta a turistákat, és így a szálláshelyek épültek ki főleg Parajd községben. Most pedig a bányának a kiesésével a turisztikai stratégiát teljesen újra kell gombolni és újra kell pozícionálni. Ezt fel kell építeni, erre szükség van a helyi turisztikai vállalkozóknak is a nyitottságára. Mi ebben segítünk a Visit Hargitával, segít a Nemzetpolitikai Államtitkárság is, és a mai napnak a jó híre az, hogy a kormány elfogadott egy kormányhatározatot, aminek értelmében 100 millió lej állami támogatásban részesülhetnek a Parajd községi turisztikai vállalkozók. A tegnapi nap folyamán délután 13:30-kor tájékoztattak bennünket arról, amikor dolgoztuk ki ezt az állami segélynek az alapjait, Steczko államtitkár úrral, hogy megjelent 3 olyan besüllyedés a Dózsabánya a fölötti területen, ami nem volt ott a tegnap előtt, és ez magában rejtette annak a veszélyét, hogy beomolhat a teljes Dózsabányának a teteje, ami azt is jelentette volna egy legszomorúbb, vagy legsötétebb forgatókönyv beteljesülése nyomán, hogy egy 20 000 köbméter föld és sótömb zuhan bele a vízbe, ami egy olyan árhullámot fog okozni, amivel a közvetlen közelében lévő házak és a házak lakói veszélybe kerülhetnek. Ezért gyorsan azt a döntést hoztuk, hogy azt a 10 házat, ami a sóhátnak a közvetlen szomszédságában található, evakuáljuk, majd utána kértük a vízügyet, hogy adjanak egy olyan perimétert, egy olyan zónát jelöljenek ki, ami a legsötétebb forgatókönyv teljesülése kapcsán veszélyeztetve lenne, és az 45 házra adták meg. Tegnap délután 6 óra után fél hétkor egy roll alert üzenetet küldtek ki, előtte tájékoztattuk a lakosságot, igyekeztünk arra figyelni, hogy ne keltsünk pánikot. Éppen ezért a katasztrófavédelemnek a helyi emberei mellé a polgármesteri hivatal adott helyi embereket, beszéltek mindenkivel, akik nem tudtak családokhoz és rokonokhoz menni, azoknak a 3-es vagy 4-es kilométernél az önkormányzati lakásban biztosítottak szállást, illetve akinek már idesen jutott, annak a panziósok ajánlottak fel szállást. A tegnapi naptól a mai napig nem történt új süllyedésnek a megjelenése, viszont a meglévő süllyedések tovább szélesedtek az átmérőjük és mélyültek. Nyilván a dinamika és a folyamat egyértelmű, valamikor be fog szakadni a bányának a teteje. A kérdés az, hogy hogyan és mikor, és a cél az, hogy ne egyszerre szakadjon be, mert akkor meg lehet előzni azt, hogy ez ilyen cunamiszerű árhullám keletkezzen. Most is itt van a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság, a Katasztrófavédelem, itt vannak a vízügyes szakemberek, ma már Lindára felszerelt drónokat is hoztak, és folyamatos mérések vannak. Tegnap is folyamatosan drónfelvételekkel óránként követtük, hogy hogyan változik a felszín, illetve a víznek a hőmérsékletét mértük, hiszen az mutatja meg, hogyha van gázfelszabadulás, és ha van gázfelszabadulás, akkor már bonyolódik a helyzet, illetve este Marosvásárhelyről segítségünkre jött egy katasztrófavédelmi speciális gépjármű, ami megvizsgálta a metán gázfelszabadulásának lehetőségét, megnyugtattak, hogy nincs erről szó. Ezt azért is kellett megnézni, mert az utolsó metán robbanás a Palajdi sóbányában 1986-ban volt, amikor 3 bányász meg is volt, és ilyenkor, amikor nem tudjuk, hogy pontosan mit okozott a beömlött 7 millió köbméter víz, akkor érdemes nagyon elővigyázatosnak lenni. Azt tudom, hogy ma azon is ment a tanácskozás, hogy hogy oldják meg a korondfatakának a medréből való kiemelését és valahogy félreterelését, mert jelen pillanatban a fél sóhát az egy olyan terület, amire nem lehet ráengedni sem embert, sem gépet, még annyira sem. A mai kormányhatározatnak a másik része az, hogy a 300 millió lejt a kormánytól, oldja meg ezeket a helyzeteket.
Most Nyárgos Lászlót, Parajt polgármesterét hallják.
Jelen helyzetben eredmények, tehát mondhatni az, hogy változások, hála Istennek, nagyobb szinten nincsenek, akár a vízhőmérsékletet tekintve, mozgás, a bánya mozgását tekintve, viszont ugye a legfontosabb az lenne jelen helyzetben, hogy megállítani korondpatakának a befolyását. Elkezdődött a mai naptól ez a munkálat is, az előkészületi munkálatok. Először a pumpáknak az eltávolítása, ami a katasztrófavédelemé szabaddá tenni a helyszínt, megcsinálták, elkezdték a rávezető idéglenes útszakaszt, hiszen meg kell közelíteni a medret, és bízunk benne, hogy a kivitelező ezt az időpontot ugye e hónap végéig meg fogja tenni. Ez lényeges, hiszen emellett pedig párhuzamosan kell gondolkodni az, hogy valójában mi van bent. Tehát a országon belüli, ami drónos helyzetet tekintve, ők nem tudták ezt alkalmazni. Most jelenleg az van, hogy az lényeges lenne, szintén Magyarországon van egy ilyen lehetőség, pontosan meg fogjuk tudni, hiszen ami van országunkban, ez ebbe a körülmények között nem használható. Ez is fontos lenne, hogy felmérések mellett azért látható legyen, hogy valójában mi is van a Parajdi sóbányában. hangsúlyozni kell azt jelen helyzetben is, hogy biztonságban vannak, és bármilyen típusú észrevétel vagy rendellenesség történik ilyen téren, azonnal értesíteni fogjuk a lakosságot. Még fontos az, hogy ne olvassák, és minden rémhíreknek ne higgyenek, ez lényeges, hiszen most inkább azt a kis pozitívumot a tragédia mellett kell, ezt kell összehangolni, és hasznosítani bármilyen téren, a legkisebb embertől a legnagyobb vállalkozásig. Persze azt kell tudni, hogy anyaországi szinten is, és országos szinten is bízok benne, hogy még lesznek intézkedések, és ezeket meg kell nézzük, és hogy mit lehet használni a település javára, ez nagyon lényeges lenne. A Paradi Turisztika Egyesületet jelöltük meg közösen, hiszen nagyon sokan kerestek ilyen téren, válaszolni is nagyon nehéz, egyeztetni hívnak is, én is azonnal lereagálom, és azt próbálom, hogy ezt az egyesületet, ha mindenféleképpen a helyzeten szeretnének segíteni, akkor vegyék ezt figyelembe. Megyei szinten is elindult ez a felhívás, ők is ezt a saját felhívásunkat is közé tették, és én azt gondolom, hogyha bármilyen téren is vannak még azért Parajdon más civil egyesületek, hogyha valakik úgy gondolják, hogy olyan téren tudnak segíteni, akkor mindenféleképpen ismerik és tudnak az egyesületre, akkor mindenképpen megtehetik. De ez publikus, ez a felhívás az önkormányzati oldalon is megtalálható, és aki szeretne, az éljen ezzel a lehetőséggel.
Műsorunk második felében Fülöp László Zsoltot, Szováta polgármesterét hallják, aki a szikszói testvértelepülésükre érkezett és beszélt a romániai választásról, Paraj tragédiájáról, valamint a településük sajátságairól.
Ha a romániai államelnöki választásokról beszélünk, és annak is az eredményéről, azt látjuk, hogy mi mindig erdélyi magyarok székelyek Romániában a kevésbé rossz államfőt tudtuk választani. Ez bizonyítja azt is, hogy ugye az első fordulóban mi Crin Antonescut támogattuk, mert nekünk ő megígért mindent is. Miután elveszíte, nem volt más választásunk, a szövetségi elnök úr Kelemen Hunor már a vasárnap utáni hétfőn kijelentette, hogy az RMDS az a Nikus Ordánt támogatja. És nem is volt más lehetőségünk, mivel hogy annak előtte az ellenjelöltje Simeon, az kijelentette, hogy a magyarok takarodjanak Erdélyből. Na most ilyen helyzetben itt nincs választás, itt csak szavazás van. Tehát mi nem tudunk választani, mi csak szavazunk arra, aki nekünk kevésbé rossz, vagy reméljük, hogy jobb, mint a rossz. Mi erdélyi magyarok hozzá vagyunk szokva ahhoz a történelem folyamán, hogy mindig vannak kellemetlen meglepetések. Tudjuk azt is, hogy a székely ember legtöbbször történelem folyamán egyedül volt, mint az újja. És mégis ott van, ahol annak idején Csaba királyfi azt mondta, hogy helyünk van. Úgyhogy ennek utána a történelem folyamán nagyon nagy meglepetés nem tud minket érni. Ha ér is, egy pillanatra, ha el lehet, meglepődünk, de annak utána a székely leleményességgel megpróbáljuk megoldani a helyzetet úgy, hogy azt, amit ránk hagytak, azt mi is tudjuk az utódainkra adni. Valójában nagyon kellemes elfoglaltságom lesz, van, mivel hogy nagyon-nagyon szívesen baráti környezetben vagyok, és a meghívás is így történt, és ugye borfogadás az esemény, amely a napokban, ma, holnap itt a településen megszervezésre kerül. És ugye, hogyha magyar emberek lévén arról beszélünk, minden egyes ünnepnél jelen van a bor. Tehát, hogyha keresztelünk, hogyha lakadalom van, ha csak egy születésnap vagy névnap van, borral ünnepel a magyar. Úgyhogy Örvendek ennek a rendezvénynek, köszönöm a meghívást, és kívánok jó egészséget a település összes lakósának, és egyúttal gratulálok is, mert eddig azt láttam, hogy én 2 éve voltam jelen még itt, dinamikusan fejlődik a település. Tenni akarás van, már megvalósítás is körvonalozódik, és én azt láttam, hogy kisebb, nagyobb beruházások, de olyanok, amik közösségformáló tényként működnek, ez látszik jól, és kívánom azt, hogy ezt ugyanilyen lendülettel és ugyanilyen odaadással tudja folytatni a városvezetés, és a szikszolyak tudják élvezni kellőképpen. Az igazság az, hogy ugye nagyon régi kapcsolat a két település közötti kapcsolat, és mi minden kapcsolatnak vannak jobb és kevésbé jobb periódusai, és én úgy gondolom, hogy ez testvér-testvér közt is így van, habár Szováta Szikszóval mindig kitűnő kapcsolatban volt, és ez most talán én is úgymond harmadik mandátum elején, de egy új polgármester vagyok Szovátán, annak előtte, aki volt a polgármester, aki most a Maros megyei tanács elnöke, nálunk egy csendes átadás történt, és úgymond én mindent megörököltem az elődömtől, minden jót mondhatnám. De azért a testvértelepülési kapcsolatokban jelen van a baráti kapcsolat is, a vezetők általi baráti kapcsolat, amely talán most a Svábantollal sikerült az én személyemben, hogy kikerekedjen, és azt látom, hogy ragaszkodunk egymáshoz, és ez egy jó dolog, és nem csak mi, hanem a kollégáink is úgy egyaránt. És akkor nagyon-nagyon jó eső érzés, mikor ellátogatunk egymás településre, egymástól tanulhatunk, mert minden településnek megvan a saját jellegzetessége, és az ottani közösség adja azt a jellegzetességet, de ugyanakkor ki lehet venni belőle valamit, ami a mi településünkön is úgymond nagyon-nagyon hasznos tud lenni, és büszkék tudunk lenni arra, hogy testvérektől tanultunk. Turisztikai desztináció vagyunk, tehát bárki bármikor ellátogathat hozzánk, tehát ugyanálunk a főszezon az a nyár, a medvetú, a strandolás, de ugyanakkor a téli szezonban sízni is lehet nálunk, vagy akár bármilyen faluturizmustól kezdve lovas sétán keresztül, vagy akár hintókázás, és sorolhatnám. Meg nem utolsó sorban ugye közel van hozzánk az 1000 éves határ, a Csíksomlyó, és mondhatnám ugye a parajdi sóbánya is nagyon-nagyon közel van, amik ugye most egy tragikus eset után vagyunk, de azért egy pár dolgot el kell, hogy mondjak. Az előbb szerettem volna mondani, hogy ezzel egy időben, most amikor önöknek nyilatkozok, Szovátán második alkalommal kezdetét veszi a borfesztivál. Habár mi nem vagyunk se szőlőtermővidék, se bortermelővidék, de megmerem kockáztatni, hogy Maros megyében a turizmus által mi vagyunk a legnagyobb borfogyasztó vidék. És így jött a kezdeményezés, és valójában azért, mert május 27-én, 1875, május 27-én, 11 óra 30 perckor történt egy felhőszakadás, amikor beomlott az akkori sóbánya, és így keletkezett a medvetó. És mi ennek keretén belül, a borfesztivál keretén belül ünnepeljük a medvetó születésnapját, immár második éve, habár a medvetó születésnapját mindig is megünnepeltük, csak elején szovátai napok keretén belül, meg különböző rendezvények, aztán a tavalytól vettük ezt, hogy mivel hogy ünnep, akkor legyen bor. Na most, ami nagyon-nagyon elgondolkoztató az az, hogy percre pontosan 150 évre rá elárasztotta a paradi sóbányát a Korondpataka. Ugyancsak egy esős periódus után, és megtörtént ez, ami megtörtént. Meggyőződésem, hogy annak idején, amikor ez történt, Szovátán tragédiaként élte meg az akkori nagyon kicsi közösség, és kellett, hogy 20 év, hogy ráébredjenek, hogy ez tud lenni majd a következő potenciális, a medvetót, mint olyan turisztikai szempontból használni, fürdőzés és gyógykezelés, és sorolhatnám, és ebből élünk mind a mai napig. Tehát azt akarom mondani, hogy a Jóisten embereken keresztül dolgozik, semmi sincs véletlenül, a problémákat emberek generálják, a problémákra a megoldást is az emberek tudják megtalálni a Jóisten segedelmével, mint a jó kapcsolatok építésére is ugyanúgy. Az előbb érkeztem, és itt a szomszédban kóstoltam egy nagyon finom bort, nem tudom, reklámozhatom-e vagy nem, Györfi György pincéjében voltunk, és fehér bort kóstoltam, és fehér sárdonit kóstoltam, és nagyon finom volt. És nagyon-nagyon impozáns a pince. Nálunk az a szőlő, az a bor van, amit mi megveszünk. Tehát a küküllőmente, a kisküküllő és nagyküküllőmente a történelmi Magyarországban jelen van, mint bortermő vidék. Csak az a helyzet, hogy sokkal lenne, mint ahol mi lakunk, tehát ez nagyságrendileg a küküllőmente, a kisküküllőmentén Kelementelkétől lefele és egész Balázsfalváig. Itt nagyjából fehér szőlők, fehér borok vannak jelen, és hát Balázsfalva környékén van próbálkozás most már vörösre is, de azt, amit tudni kell, hogy ásványokban gazdag talajról beszélünk, a küküllő által ősszel eléggé ködös ködös időjárás van, így hogy nem tudnak jönni ezek az igazán könnyű, cukorban gazdag, inkább nagy savtartalommal rendelkező borok teremnek meg a mi vidékünkön, de még egyszer mondom, Szovátán nem. De azért mi teszünk annak érdekében, hogy legyen nekünk is, hogy a vendégeinket tudjuk előképpen kiszolgálni. A szikszói önkormányzatnak állandó meghívása van, de ellenben egy ideje van nekünk, most már az idén 10. alkalommal szervezzük meg a Tök Fesztivált. Ez egy őszi rendezvényünk, ez mindig október 2. hétvégéjén van, és erre a rendezvényre hívjuk a testvértelepüléseket. Ez egy olyan rendezvény, amely ugye a tököt mint dekoráció, de ugyanakkor mint gasztronómiai étel, tehát ezt lehet használni, és ez egy, már ilyenkor már ugye ősz van, már egy kicsit a szezon lejárt, egy picit magunkban tudunk lenni, de mégis tudunk turista forgalmat generálni a településnek. Őszintén bevallom, ez is a fő cél, tehát ezért van így május végén ez a borfesztivál, hogy még így egy ilyen szezon előtti bummal indítsunk, illetve a Tök Fesztivál is ugyanez, mert annak utána már ugye az ősszel is jön egy kicsi olyan periódus, amikor készülnek a téli szezonra, kicsit a szabadságoltatás is megy, ilyenkor meg ennek előtte ugye egy kicsi karbantartás, kicsi ilyen mindig kell eszközölni, mert a turizmusban azt is tudni kell, hogy az ember valakinek nagyon-nagyon rosszat kíván, akkor azt mondja, hogy egész évben legyen 100%-os kihasználtsága, mert így elkopik minden. Egész Székelyföldön az elmúlt 3 hétben óriási mennyiségű eső zúdult le. Szokták mondani, ugye, hogy május eső aranyat ér, de hát most a jóból is megárt a sok helyzetbe kerültünk. Sajnálatos módon Parajdon megtörtént ez az óriási természeti katasztrófa, amelynek nem is tudjuk felmérni a károkat, mert itt egy a turisztikai szempont, a másik a bánya alkalmazottaknak a munkahelye, meg az óriási aggodalom, stressz, ijegység, ami az embereken uralkodik, mert valójában ez történik. Hát látjuk jó Háromszéken is, ugye milyen mértékben elárasztotta a termőföldeket a víz. Szovátán jó helyzetben vagyunk. Szovátán, vagy 3 éve fejeztünk be egy patakmeder erősítést, egy akkora horderejű munkálatot, amely annak előtte a 70-es években volt valami hasonló, de ekkora nem. Tehát az egész Szováta patakának a kritikus pontjait, illetve azokat a partokat, ahol tapasztalatból tudtuk, hogy tud lenni probléma, sikerült a román vízügyi hatósággal közösen és politikai támogatással korrekt módon megoldani. Úgyhogy, mint olyan, nálunk hál' Istennek nem volt komolyabb probléma. Természetesen ilyen kisebb csermei patakok, sánceldugodás, és az kapcsán az útat kicsit pár órára ellepte a víz, hogy 10-20 centi víz lett, ilyen fordult elő, de hát ez nem számottevő ahhoz mérten, hogy mekkora vízmennyiség zúdult rá egész Székelyföldre. Tehát ugye minden kár. Tehát ha már csak egy mezőgazdasági területet ellep, már egy kár. Hogyha ennél nagyobb problémák történnek, az is óriási kár. A parajdi az nem is lehet felmérni, mekkora kár. De én azt mondom, hogy hál' Istennek még jelen pillanatban Parajdon emberi áldozat nem történt. Épületek, olyan kár, amely azt mondanánk, hogy valakinek a lakását lakhatatlanná tenni, nem történt. Sajnos, hogy az egész település megélhetőségét tönkretette, és itt most az a feladat, úgy a környékbelieknek, sóvidékieknek, parajdiaknak, hogy helytálljunk, illetve mindenkinek az a kötelessége, aki tud, hogy segítsen. Most ha lehet ezt így fogalmazni, minél hamarabb a szakemberek elő kellene álljanak egy olyan probléma megoldási tervvel, amely maga után vonja azt, hogy lehet helyreállítani, kármentesíteni és újraépíteni. Tehát ha ezekről az árvizekről beszélünk most már, hál' Istennek, apadnak a patakok, látjuk jól. A parajdi sóbánya kapcsán talán 2 napot kellett volna az a megoldás kibírjon, és nem lett volna ez a helyzet. Úgyhogy a csíksomlyói búcsúra való visszautazást ezek az esőzések nem fenyegetik egész biztosan. Természetesen követni kell az időjárást, hogy az elkövetkező héten mi lesz, de hogyha látjuk, hogy helyreáll, mert úgy látjuk, hogy az időjárás jelentés azt mondja, hogy helyreáll, akkor ennek semmi akadálya nem lesz. És én annál is inkább azt mondom, hogy ugye Székelyföldön és egyáltalán Magyarországban óriási a Mária imádat. Hát mikor, ha nem máskor, mikor baj van, kérjük a szűzanya segítségét, és kérjük azt, hogy tudjuk józan ésszel megélni, és újra építeni, újra kezdeni az életünket, és már jó volna egyszer, hogy ez a nemzet megértse, hogy igazándiból egységben az erő.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a Parajdi sóbánya katasztrófájával foglalkoztunk, ezután pedig bemutattuk a székelyföldi Szováta települést is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a római papokhoz. Az egység, példamutatás és profétai elkötelezettség kötelékében. Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit együtt avatják szenté szeptember 7-én. A sportolók jubileuma a Vatikánban. Bajnokok, de főleg a remény kézművesei.
Leó pápa beszéde a római papokhoz. Az egység, példamutatás és prófitai elkötelezettség kötelékében. Leó pápa a pünköst hétfőn, az egyház születésnapját követő napon kezdett el egy sorozatot, amelynek keretében először a Szentszék jubileumi búcsójára, majd a vatikáni külképviseletek nunciusaival való találkozásra került sor. Csütörtökön pedig a várospüspökeként a hatalmas kiterjedésű egyházmegye papságával találkozott. Hozzájuk intézett beszédében az egység és a közösség, a papi testvériségben való lendület, a példaszerű élet és végül a kihívásokra adott profétai válasz témáit hangsúlyozta.
Ho desiderato incontrarvi per conoscervi da vicino e per iniziare a camminare insieme a voi.
Nagyon vágytam arra, hogy találkozzam veletek, hogy közelebbről megismerhesselek benneteket, és hogy elkezdjünk együtt járni. Kezdte a papokhoz intézett beszédét Leó pápa. Megköszönte nekik az életüket, amelyet az ország szolgálatára ajánlottak fel, mindennapi munkájukat, a szolgálatok gyakorlásában tanúsított nagylelkűségüket, mindazt, amit csendben megélnek, ami pedig időnként szenvedéssel, vagy éppen félreértéssel is jár. A római egyházmegye szeretetben és közösségben elnököl az egész egyház testében, és Leó pápa köszöni nekik, hogy ezt a küldetést nekik köszönhetően is tudja ő teljesíteni, a püspökökkel való kegyelmi kötelékben és Isten egész népével való gyümölcsöző közös felelősségvállalásban. A római egyházmegye azért is különleges, mert ide nagyon sok pap érkezik a világ különböző részeiről, különösen tanulmányi okokból, és ez azt jelenti, hogy a lelkipásztori életet is, főként a plébániákon, az egyetemesség és az ezzel járó kölcsönös elfogadás jellemeze. Az entotya ebből az egyetemes római szemléletből kiindulva néhány alapvető szempontot hangsúlyozott. Az első megjegyzése az egységről és a közösségről különösen közel áll a szívéhez, hiszen ezt kételi Jézus is az atyától, hogy övéi egy legyenek. Az Úr jól tudja, hogy csak vele és egymással egyesülve tudnak a követői gyümölcsöt teremni és hiteles tanúságot tenni. Róma ősi hagyománya szerint a papok együtt éltek a plébániákon, így ők eleve közösségi emberek voltak, folytatta a pápa. Ma azonban mindezt akadályozza egy olyan kulturális légkör, amely az elszigetelődést vagy az önreferencialitást részesíti előnyben. Ezt nehezítik még a benső akadályok, amelyek érintik az egyházmegye benső életét, a személyes kapcsolatokat és az egyének szívében születő érzéseket, mint például a fáradtság vagy a meg nem értettség. Leó pápa szerette mindebben segíteni nekik azzal, hogy velük együtt jár, hogy így mindenki visszanyerje nyugalmát a szolgálatában, de éppen ezért kéri tőlük a lendületet a papi testvériségben, amely a szilárd lelki életben, az Úrral való találkozásban és igéinek hallgatásában gyökerezik. A közösséget ebben az egyházmegyében is elkötelezettségé kell alakítani. Leó pápa arra kér mindenkit, hogy figyeljen ennek az egyháznak a lelkipásztori útjára, amely helyi jellegű, de vezetőjének, a pápának a megbízatása révén egyetemes is.
Camminare insieme è sempre garanzia di fedeltà al Vangelo.
Az együttjárás mindig az evangéliumhoz való hűség garanciája. Együtt és harmóniában, arra törekedve, hogy saját karizmájával gazdagítsa az egyházat, de a szívekben egy testet alkotva, amelynek Krisztus a feje. A Szentatya második gondolata a példamutatási. Utalt Szent Pál szavaira, aki az efeszusi presbitereknek mondta egykor, tudjátok, hogyan viselkedtem köztetek. Ennek mintájára a pápa, atyai és lelkipásztori szívvel kéri, hogy törekedjünk mindnyájan arra, hogy hiteles és példamutató papok legyünk. Tisztában vagyunk természetünk korlátaival, az Úr pedig mélységesen ismer bennünket, ám mi rendkívüli kegyelmet kaptunk, értékes kincset bíztak ránk, amelynek szolgálattevői vagyunk. A szolgálatot pedig azt kérjük, hogy legyen hűséges. Egyikünk sem mentesül e világ csábításaitól, és a város a maga ezernyi ajánlatával, még a szent élet iránti vágytól is elvonhat bennünket. Maradjuk meg a mester eredeti hívásának mai vonzásában, hogy megérezzük és átéljük az első óra szeretetét, azt, ami erős döntésekre és bátor lemondásokra késztetett bennünket. Ha együtt próbálunk példamutatónak lenni egy alázatos életen belül, akkor képesek leszünk kifejezni az evangélium megújító erejét mindenki számára, buzdított Leó pápa. Utolsó megjegyzésként azt kérte, hogy korunk kihívásait proféta értelmezésben szemléljék a papok. Aggódunk és elszomorít bennünket mindaz, ami nap mint nap történik a világban. Megsebez bennünket a halált okozó erőszak, a társadalmi egyenlőtlenség, a szegénység, a peremreszorulás és a széleskörű szenvedés, amely olyan rossz közérzetet kelt. Mindez Rómát is érinti, amelyet a szegénység több formája és a lakhatás súlyos vészhelyzete is jellemez. Az Úr azonban azt kéri tőlünk, hogy fogadjuk el ezeket a kihívásokat, hogy evangéliumi módon értelmezzük őket, hogy a tanúságtétel lehetőségeként éljük meg őket. Ne meneküljünk el előjük. Legyen a lelkipásztori elkötelezettség akárcsak a tanulás, amelyben megtanulhatjuk, hogyan építsük Isten országát a mai bonyolult és kihívásokkal teli történelemben. Az utóbbi időkben olyan szentpapok példáját láthattuk, akik képesek voltak összekapcsolni a történelem iránti szenvedélyt az evangélium hirdetésével, mint Don Primo Mazzolari és Don Lorenzo Milani, a béke és az igazságosság profétái. És itt Rómában volt Don Luigi di Liegro, aki a nagy szegénységgel szembesülve életét az igazságosság és az emberi fejlődés útjainak keresésére áldozta. Merítsünk erőt ezekből a példákból, hogy folytassuk a szentség magvainak elvetését városunkban. Leó pápa végül közelségéről, szeretetéről és arról a készségéről biztosította római papjait, hogy velük együtt jár majd.
Affidiamo al Signore la nostra vita sacerdotale.
Bízzuk papi életünket az Úrra, és kérjük, hogy egységben, példamutatásban és profétai elkötelezettségben növekedjen korunk szolgálatában. Kísérjen bennünket Szent Ágoston szívből jövő felhívása, aki azt mondta, szeressétek ezt az egyházat, maradjatok ebben az egyházban, legyetek ez az egyház. Szeressétek a jó pásztort, a gyönyörű vőlegényt, aki senkit nem csal meg, és nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Imádkozzatok az elveszett bárányért, hogy ők is jöjjenek, hogy ők is felismerjék, hogy ők is szeressék, hogy egy nyáj és egy pásztor legyen. Zárta a római papokhoz intézett beszédét 14. Leó pápa.
Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit együtt avatják szenté szeptember 7-én. 14. Leó pápa pénteken délelőtt tartotta a pápasága első rendes nyilvános konzisztóriumát, amelyen a bíborosok hivatalosan jóvá hagyták 8 boldog szenté avatását. Az eseményen a Szentatya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Ferenc pápa jelentette be boldog Pier Giorgio és Carlo szenté avatását a 2024. november 20-i általános kihallgatáson, ami hatalmas tapsvihart váltott ki a Szent Péter téren összegyűlt hívőseregből. Acutist szenté avatását, akit 2020. október 10-én Assisi-ben avattak boldoggá, eredetileg 2025. április 27-ére, húsvét második vasárnapjára tervezték, hogy egybeessen a serdülők szentévi zarándoklatával, míg Frassati szenté avatását augusztus 3-ára, a fiatalok jubileumának csúcspontjára tűzték ki. Boldog Carlo szenté avatásának elhalasztását Ferenc pápa halálának napján, április 21-én jelentették be, és széles körben feltételezték, hogy boldog Pier Giorgio szenté avatását is hasonlóképpen elhalasztják. Leó pápa pénteki bejelentésével végre eloszlatták a kanonizálások időzítésével kapcsolatos kétségeket. 14. Leó úgy döntött, hogy a szentek közé sorol két különböző korszakból származó fiatalembert, akik teljesen eltérő életet éltek, de mégis egyesülnek Krisztus iránti szeretetükben, és abban a kétségükben, hogy ezt a szeretetet átadják azoknak, akiknek az életére hatással voltak. A pénteki konzisztóriumon Leó pápa kitűzte 7 másik boldog szenté avatásának időpontját is. Köztük van a mártír halált halt örmény katolikus Ignácius Sukrallah Maloyan érsek, aki 1915-ben halt meg az örmény népirtás során az Oszmán Birodalomban, valamint Péter Torrot, világi hitoktató, aki 1945-ben halt vértanú halált, Mert a japánok által elrendelt tilalom ellenére folytatta apostoli munkáját. Boldog Péter lesz az első szent Pápua Új-Guineából. Három női szerzetes is azok között van, akiket októberben szentté avatnak. Vincenza Maria Poloni, a Veronai Irgalmas Nővérek Intézetének alapítója, Maria del Monte Carmelo Rendiles, Venezuelából, a Jézus Szolgáló Leányai Kongregáció alapítója, és Maria Troncatti, a Keresztények Segítsége Szűzanya Leányai szerzetesrend tagja. Végül két másik világi hívő is bekerül a szentek sorába. Bartolo Longo, a híres Pompei Mária kegyhely alapítója, és José Gregorio Hernández Cisernos, venezuelai orvos és a Ferences Világi Rend tagja, akit a szegények orvosaként ismertek, mert kezelte a rászorulókat, sőt, a gyógyszereiket is kifizette.
A sportolók jubileum a Vatikánban. Bajnokok, de főleg a remény kézművesei. Június 14-én és 15-én tartják a sportolók szentévi találkozóját Rómában. Az esemény bemutatóján Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium prefektusa kiemelte: a sport arra tanít, hogy felálljunk egy vereség után, épp úgy, ahogy a hit támogat minket a nehéz pillanatokban. Egy sportoló számára nagyon fontos veszíteni, mert olyankor mutatkozik meg, ki ő valójában, hogyan tud fölállni, miként érti meg, hol hibázott, és mi a következő célja, mondta el a jubileum sajtótájékoztatóján Novella Calligaris, aki az első olasz olimpiai aranyérmet szerezte úszásban. 800 méteres gyorson világcsúcsot állított be 1973-ban, ma pedig újságíróként dolgozik. A szentszéki bemutatón rajta kívül Mendonça bíboros mellett Amelio Castro Grueso paralimpiai vívó és Gianpaolo Mattei, az Atlética Vaticana elnöke is jelen volt. A kétnapos sűrű program fő eseménye vasárnap a Szent Mise lesz, amelyet 14. Leó pápa mutat be 10:30-kor a Szent Péter Bazilikában. Minden sportolónak megvan a saját története, amit elmesélhet. Mindenkié más és más. Az eredmény nem szorul magyarázatra, de ami érdekes, az az, hogyan ért el odáig, mi motiválta, a szenvedése, a bukások és újrafelállások. Az ókori Görögországban a sport egy volt az olimpiai játékok ágai közül. Ott volt a költészet, a tánc, az ének is. Vissza kell térnünk a kultúrának ehhez a globális látásmódjához, fejtette ki az egykori olasz úszónő. Még ha magányos sportágnak is tűnik, a sport mindig egy közösség, amely mozgásban van, húzta alá José Tolentino de Mendonça bíboros. Alkalom arra, hogy beszéljünk az emberről és élet céljairól, örömeiről, a transzcendens és a végtelen iránti vágyáról. Alkalom arra, hogy megtapasztaljuk azt a fegyvertelen és lefegyverző reményt, amelyről 14. Leó pápa beszél nekünk. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium nem annyira versenyprogramra fókuszált, hanem inkább össze akarta kötni a sportot annak lényegével, a kultúrával és a neveléssel, magyarázta a prefektus. Június 1-én Leó pápa a Giro d'Italia kerékpárverseny résztvevőinek azt mondta, hogy példát jelentenek a fiataloknak az egész világon. Ez a mondat két alapvető dologra világít rá. Először is arra, hogy az egyház elismeri a sportot. Másodszor pedig arra, hogy a sport felelősséget hordoz a társadalom iránt. Azt kívánom, hogy a sportjubileuma tudatosítsa újra a sportolókban. Ők is a remény misszionáriusai, mondta Mendonça bíboros. Június 14-én szombaton reggel 8 órakor kezdődik a program az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben egy konferenciával. Címe: A remény lendülete, történetek a dobogón túl. A jelentkezők csatlakoznak a többi zarándokhoz, hogy részt vegyenek a jubileumi audiencián, amelyet a Szent Atya tart a Szent Péter téren. A konferencia 13 óráig folytatódik, a remény és a sport kapcsolatáról szóló tematikával. Mendonça bíboros és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Tanúságtételek hangzanak el, majd az egyház jelenlétéről lesz szó a sport és a nevelés világában. Végül pedig díjakat osztanak ki a sportfotózás kiválóságainak. Szombaton délután a sportolók, családtagok és barátok átléphetik a Szent Kaput. Délután 5 órakor találkoznak a Vatikáni Rádió székháza előtti megújult téren, a Piazza Pián, ahonnan imádkozva körmenetben haladnak a Szent Péter Bazilikához, majd ott belépnek a Szent Kapun. Este 9:30-kor filmvetítésre invitálják a zarándokokat. A Tiberi Szent túli San Cosimato téren megtekinthetik az Oscar-díjas Tűzszekerek című filmet Hugh Hudson rendezésében, mely 2 brit atlétáról szól. Június 15-én vasárnap délelőtt 10:30-kor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában szentmisét mutat be, amelyre különösen a sportolókat és hozzátartozóikat várják. Gianpaolo Mattei, az Atlétika Vatikána elnöke elmondta: a sport jubileuma nem egy verseny, bajnokság vagy kupa. Ez egy keresztény élmény, amit a sportolók, profik vagy amatőrök minden korosztályból, vezetők, edzők, szervezők, támogatók és a hozzátartozók együtt élnek meg. Mint egyetlen nagy csapat, mindenki ugyanazzal a méltósággal, anélkül, hogy az éremtáblázatot figyelnénk. Angolul és olaszul olvassák fel Szent Pálnak a korintusiakhoz írt levelének egy szakaszát, és elimádkozzák a mi atyánkot. A zarándokokat a tezei közösség hagyományos énekei kísérik. A francia püspöki konferencia egy képviselete átadja az Atlétika Vatikána Szentszéki Sportegyesületnek a sportolók keresztjét, amit a 2024-es Párizsi olimpián és paralimpián a versenyzők kápolnájában állítottak ki. Az átadón jelen lesz Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Ezt a keresztet helyezték el 2012-ben Londonban, majd 2016-ban Rio de Janeiroban is az olimpia idején. Ferenc pápa 2013-ban megáldotta a brazíliai ifjúsági világtalálkozó alkalmával, és elvitték 2023-ban Lisszabonba is. A Vatikáni Sportegyesület a sportolók keresztjét majd átadja annak az egyházmegyének, amelynek területén megrendezik a téli és a nyári olimpiai és paralimpiai játékokat, az ifjúsági világtalálkozók keresztjének hagyománya szerint.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrések közt az eget, a tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég, megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák, hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. Ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni, milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmok haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata. s vesztett napok emléke. Virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalon, nem szítja sokáig. Belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább. Hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető, hervadó kezében, hasztalan reménnyel, könnyáztatta keszkenő.
Rónai György Levéltöredék barátnémhoz című költeményét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költőíró 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak, 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, amelyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként Rónai György elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Szeretet Istene, te teremtettél, te is teremts újjá. Ó szeretet, te váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam. Szeretet Istene, Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az igazságban. Szeretet Istene, gyermekeddé fogadtál, táplálj szíved szeretetével. Ó szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied legyek. Szeretet Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül, add, hogy teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó szeretet, mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben. Bölcs szeretet, add, hogy okosan szeresselek. Édes szeretet, add, hogy édesen ízleljelek. Drága szeretet, add, hogy csak neked éljek. Hűséges szeretet, légy vigasztalóm, segítőm minden szükségben. Résztvevő szeretet, te légy minden munkám munkása bennem. Győzedelmes szeretet, adj kitartást melletted mindörökké. Mély szívű szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet. Halálom óráján védj magadhoz, ten szavaddal szólíts hozzád, mondván, ma velem leszel, immár hajt el a számkivetést. Jöjj a múlhatatlan holnapra és örökké valóságba. Ott leszek én, Jézusod, az örök ma, a fényességes. Én vagyok kezdete és vége minden teremtménynek, nem köszönt már rád többé a mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök ma, hogy miként én élek, te is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok, és legyen vég nélkül örvendezésed. Áment mondjon testem, lelkem minden ereje, érzéke, mozdulása.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!